Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Itt van velünk a vonalban Katona Csaba történész, állandó szakértője ennek a rovatnak. Szervusz Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Figyelj csak, mielőtt belemegyünk a 150 éve nyitott auguszt cukrászdába, engedd meg, hogy saját magam döngöljem földbe saját magam, de teljesen összekevertem az auguszt családot és az auguszt családot T nélkül, hiszen az auguszt család az, akinek például a egyik tagja Antal, tolnai postamester volt, meg főbíró, és ők, nekik van ugye házuk Szekszárdon, ahol egyébként Ferenc is vendégeskedett, és nem azonosak az Auguszt dinasztiával, akik azonban cukrászok.
Nagyon-nagyon nem azonosak, és ha már szóba jöttek az augusztok, akkor azért rejtsünk róluk is szót itt csuklóból. Ugye van nekem egy kedvenc hősnőm, Slachtehetelk, a soproni polgárleány, aki annó Domini naplót írta 1830-as években, meg 1840-es években, és neki az élete egyik nagy szerelme volt August Antal.
Na.
Úgyhogy folyamatosan tóniként emlegeti a naplóba, semmi nem történt köztük természetesen. Slachtehetelkának az is megadatott, hogy Liszt Ferenc előzenekara volt úgymond Sopronban, tehát ő zongorázott előtte, és a mester ahelyett, hogy a kesztyűjét, ahogy szokta a koncertjé végén, a hölgyek közé dobta volna, mondjuk úgy, hogy a grupik közé dobta volna, ő széttépék Etelkának nyújtotta, és ugye ráadásul Liszt meg August még jó barátok is voltak, csak hogy leszakadjunk Augustról és áttérjünk az Augustokra, azért egy, akkor egy anekdotát még hogy mondjak róla. Az a lényeg, hogy egy aulikus figura 1849 után. És az anekdota szerint megkapja azt a feladatot, hogy szervezze meg 1852-ben, vagy 53-ban Ferenc József pest-budai látogatását, és elmegy szívbéli jó barátja az Ötvös Józsefhez, akivel ugyan jó barátok, de politikailag teljesen más képviselnek. És elmondja neki, hogy hát meg kéne szervezni ő felsége fogadását, de úgy, hogy ne kerüljön sok pénzbe, lepje meg a népet, és okozzon a meglepetést ő felségének. És Ötvös mondja neki, hogy ne haragudj, én a királyoddal nem foglalkozom, de várjál, csak a Lánchídnál jön a király, mondja, hogy igen. Akkor azt mondja, az egyik oroszlánra akasztasd föl magadat, a másikra Protmann rendőrfőnököt, ő felségét meglepi, a népnek örömet okoz, és nem kerül sok pénzbe.
Jaj, de jó, hát pont arról beszélgettünk korábban, hogy hogyan lehetne a pénzügypolitikát teljesen átalakítani Magyarországon. Micsoda ötleteket ad nekünk a történelem.
Hát Báró Ötvös József, mint nemzetgazdai ilyen szempontból azt gondolom, hogy mondjuk úgy, hogy értelmezhető tanácsot adott, de hát ez egy más kérdés. Ez is anekdota egyébként, fene se tudja, hogy így történt-e, ezt Degré Alajos rögzítette a naplójába emlékezetem szerint. De hát tegyünk hozzá az Auguszt családhoz egy tébetűt, mert mégsem valóban ugyanarról beszélünk, de hát a szexádi lokálpatrióta megszólalt, ha jól értelmeztem.
Igen, igen, sajnálatosan így történt. Elrévettem a múltba. Na de akkor beszéljünk arról, hogy a Fény utcai Auguszt cukrászdának most volt ugye az alapításának 150. évfordulója.
Így van, és ami miatt azt gondoltam, hogy érdemes erről szót ejteni, az az, hogy hát a magyarországi polgári fejlődés, azt fogalmazunk úgy, hogy többször is fogyatkozás szenvedett, és hát nagy kincsnek számít, ha egy ilyen tradicionális üzlettel találkozhatunk, hogy ugye 5. generáció óta tényleg most már 150 éve művelik ezt a cukrát, ezt a szakmát az Auguszt család leszármazottai. És hát nem mindig itt volt a cukrászda, tehát itt a 20. század derekától működik, de hát akkor menjünk vissza az elejéhez, valóban 1870-hez köthető ennek a cukrászdának az alapítása. Amit biztosan lehet tudni erről az egészről, hogy az alapítóját úgy hívták, hogy Auguszt Elek, aki a Felföldön született Hont vármegyében, Inám településen 1836-ban. És ez egy kis falu. Nagyjából annyit lehetett tudni, hogy az édesapját szintén Auguszt Eleknek hívják, aki kántor tanító volt ebben a 600 fős faluban, és egyébként pedig Sziléziából, Vágstádból vándorolt ide be, de már Magyarországon vett feleségül a bizonyos Szemetke Apollónia nevű hölgyet, és ebből a házasságból született az ifjabb Auguszt Elek, mostantól
maradjon. Bocsánat, Csaba, még egyszer, igen? Hogy hívták a hölgyet?
Szemetke Apollónia.
Igen, klassz.
Csodálatos dolgok ezek, ugye? Na hát, kérem szépen, innen születik meg az ifjabb Auguszt Elek, és Balassagyarmatra kerül, tehát ugye Nógrád megyén be megy át Honból, és egy bizonyos Menzel Nepomuki János cukrászatában lesz inas, és onnan szabadul fel 1852-ben. Tehát úgymond elindulhat önállóan. Na most, annak rendje és módja szerint, ahogy az lenni szokott ebben az időben, vándorlással tölt egy 5-6 évet, hiszen ugye ezt előírják az akkori törvények, meg egyáltalán a szokások is, hogy pontosan merre vándorolt, azt a jó Isten se tudja megmondani. Sajnos tudni kell, hogy a családi iratok elég komoly veszteséget szenvedtek, már olyan értelemben, hogy 1944-45-ben Budapest Ostrománnál rengeteg irat elpusztult, mert sajnálatos módon az August család akkori vezetőjének Józsefnek a lakása is elpusztult, és hát az iratok is sajnálatos módon eltűntek, és volt levéltárosnak semmi nem tud jobban fájni egyébként, mint amikor egy irat eltűnik. Na azért van pár dolog, ami igen, de ez nagyon. Ilyen értelemben sajnos ezt nem tudjuk, hogy pontosan merre járt. Egy-két információ van, 1855-ben például tudjuk, hogy Kecskeméten volt, 1859-ben Temesváron, de pontosan nem lehet követni az útját. De ne is azzal foglalkozunk, amit nem tudunk követni, hanem foglalkozunk azzal, amit tudunk követni. Mert hát egy idő után ugye megjelenik az új iparrendtartás, nevezetesen 1860-ban, időmben éppen előző évi iparrendtartás. És ennek a lényege az, hogy immáron a iparszabadság jegyében fogant jogszabály által megállapított rendszerben a cukrászipar űzéséhez engedély már nem kellett, be kellett csak jelenteni. És August elekéd ezzel a lehetőséggel. 1869-ben bejelenti a budai városi tanácsnak, ugye még önálló város Buda, tehát 1873 előtt vagyunk, hogy a Tabánban a mostani Attila ott eső részem, nagyjából a jelenlegi Dózsa téren, ott ő nyitva egy kis cukrászdát, és ezt az engedélyt valamikor 69. szeptemberében megadják neki, amit hát bizonyosnak mondható, hogy a következő évben megnyitja a cukrászdáját, nem tudjuk pontosan, hogy mikor, de dolgozni kezd. Tehát ott vagyunk a Tabánban, ugye még nem a Fény utcán áll, ahol ott el szoktunk sétálni a piac mellett. És innentől kezdve indul ez a családi vállalkozás. Arról nem szólva, hogy hát ebben az évben még egy jeles dolog történt August Elekkel, nevezetesen megnősült. Feleségül vett Rebek Erzsébetet, és innentől kezdve aztán házas emberként, immár cukrászként működteti a cukrászdát, ami többször költözik. Ami többször költözik, mert a Tabánon belül hol ide, hol oda helyezik a céget, tehát nincs még egy fix helye. Ami azonban sajnálatos, hogy 1881-ben, tehát 11 évvel ezt követően megnyitotta a cukrászdáját, elhunyt, és át kellett, hogy vegye az özvegy, az irányítás. Viszont addigra már születtek gyermekek a házasságból. Rögtön az első gyermek még 1871-ben, tehát rögtön a házasságot követő évben. Ez a kislány azonban sajnos alig egy hónaposan meghalt. Hívták szegényt, hogy Anna, nem adott neki ugye hosszú élet. Viszont született utána egy másik leány, 1873-ban Mária, és 1875-ben József, majd 1877-ben Elek, tehát három további gyermek. Érdekes egyébként, hogy a családi emlékezet azt őrzi August Elekről, 1881-ben elhunyt August Elekről, hogy Habsburg ellenes nézeteket vallott, és büszkén jár zsinóros magyar ruhába, amit ugye összevetünk a Sziléziai-Évás státi származásával, akkor mondjuk úgy, hogy egy gyors lefolyású integrációról beszélhetünk, és nincs is ezzel gond, mert ebben az időben ez elég rendesen így működött. És innentől kezdve jó ideig az özvegy August Elekné működteti a céget, hiszen meg kell várnia, ugye, amíg a fiai át tudják venni, vagy legalábbis valamelyik fia itt. Érdemes azt megemlíteni egyébként, hogy ebben az időben azért némiképp másképp néztek ki a sütemények, tehát abból induljunk ki, hogy sütőszekrény még nem igazán létezik, ugye? Tehát ez a rengeteg habos csémes sütemény még ebben az időben finoman fogalmazva nem létezhet annyira, mert nem tudjuk megfelelően hűteni. És ilyen teasütemények, meg ilyenek mennek helyette inkább. Na most Elek helyébe viszont a fia lép, August József, vagy August E. József, és ő rengeteget tesz azért a 19.-20. század fordulóján, hogy népszerűbbé tegye a cukrászdáját. Ő például a egyik úttörője annak, hogy a teasütemények népszerűek legyenek Magyarországon. És termel is, árusít is természetesen, sőt szállítanak más fővárosi üzletekbe is, és ez nagyon-nagyon beválik az a dolog, hiszen ezeket a teasüteményeket ugye jól bírják a szállítást, és napokig elárhűtés nélkül. Tehát ugye ez nem a krémes vonal. És ez, hála Istennek, eléggé jól felfuttatta az üzletet, és természetesen beleálltak olyan történetekbe is, mert ugye az újításnak mindig jelentős szerepe van, hogy elkezdtek úgymond idén jellegű dolgokat készíteni, mondjuk karácsonyra, új évre, húsvétra, Mikulásra. Tehát például karácsonyra különféle szaloncukrokat csináltak, akár úgy is egyéni megrendelőnek megfelelő ízben, de csináltak új évre csokoládéból malacokat és szerencsepotkókat, és húsvétkor pedig nagyon népszerű volt a csokoládékrémmel töltött festett gyúktojás. Amiket ugye ma már majdnem, hogy evidenciának tekintünk, na, de akkoriban az nem feltétlenül így volt. És volt még egy olyan húzás Auguste Józsefnek, amivel úgymond legendát csinálta, abból ez pedig az, hogy a fagyi, ami ilyen nyári igénycikknek számított, azt ő jóval hosszabb időszakban használta, tehát hogy lényegben egész évben meg lehetett venni, és nem három vagy négyféle fagylalt volt, mint a legtöbb ilyen cukrászdában, hanem ő ügyelt arra, hogy a 10 legyen a minimum. És ilyen fagylalt kompozíciókat is csinált mindennek tetejébe. Tehát megpróbált olyan módon kitűnni, úgymond a átlagból, hogy extrákat tegyen hozzá a kínálatához. És aztán ennek volt az a következménye, hogy amikor ő átveszi már a üzletet, akkor egyre jobban el lehet azt mondani, hogy az Auguste kezd legendává válni, ráadásul 1896-ban van az ezredéves országos kiállítás ugyebár, és természetesen itt is részt vesz a cukrászda, elismerő oklevelet kapnak, különféle mások leveleket is kiállítanak neki, és van még egy speciális vonala az ő működésének, hogy ő fiatal korában bármilyen meglepően hangzik, nem cukrász, hanem szobrász akart lenni. Tehát konkrétan 17 évesen készített grafikákat, és torrajzok is maradtak fönn tőle, ami azt mutatják, hogy hát elég ügyesen csinálta a dolgokat. Sőt, volt olyan plasztikai alkotása, amit a kunok által elrabolt magyar leány megszabadítását ábrázolt, ugye a Szent László mondát. Tehát volt egy ilyen jellegű tehetsége, ezt viszont érvényesíteni tudta, kérem szépen abban is, hogy hát cukormázból, meg egyébből különféle, úgymond ilyen szobrászati műremekeket készített.
Pont ezt akartam kérdezni, találkozott ez a két tehetség? Akkor ezek szerint
hogy igen. Hogyne találkozott volna. Ez ebben az időben divatos is volt. Tehát ez nem az őt találmánya volt, csak ugye ha egyszer volt már egy ilyen jellegű tehetség, akkor ezt is maximálisan tudta érvényesíteni is, és hát hála Istennek ez is felfuttatta úgymond a üzletpolitikát. És ebben az időben aztán már egyre többen kezdték hál' Istennek látogatni a cukrászdát, tehát ugye izmosodik a magyar polgári réteg, és ami aztán hát úgymond ennek a virágzásnak véget vett, miközben ő maga elindul egy sikeres magánélet felé, mert külföldön is tesz tapasztalatra, Párizsba utazik tapasztalatra, Londonba utazik tapasztalatra, de 1900-ban megnősül, Helvei Vilmát veszi feleségül, egy borkereskedő cég egyik, a Jálisféle borkereskedő cég egyik fiúküzletét vezető úriembernek a leányát, és tehát elindul a magánélete is a, mond a sikeres útra, és közben megváltozik a budai városkép, ugye ez a kis kertváros jellegű Buda, az a Pestről sokszor leszólt Buda, ez elkezd egyre jobban városiasodni, és ez igazolt a vára is, aminek viszont egy idő után az lesz a következménye, hogy a cukrászba elkezd tovább költözni. Nevezetesen, ha változik a városkép az alatt, azt is értendő természetesen, hogy lebontják a kis régi házakat, helyette jönnek újak, és kezd följönni úgymond a Krisztina város, ugye, ami ott csatlakozik a Tabánhoz. És hát azt gondolom most bárkinek, hogy Dériné, akkor szerintem mindenki tudja, hogy melyik cukrászdáról beszélek.
Igen. Ugye?
Na, hát egy időben ez az Auguste cukrászda. Egy időben ez az Auguste cukrászda, mert itt is működnek konkrétan. Ugye, ahogy közelednek a belvárosnak a hát a budai belvárosnak mondod a centrumához, itt alakítják ki az üzletet, de relatíve természetesen azt kell mondjam sajnos, hogy miközben 1916-tól már a Krisztina körúton működnek, és ez már egy fényűző cukrászda, ez tényleg már egy luxus cukrászdának elmondható, van egy beceneve, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy dicsére szakmán belül budai zserbó. Tehát ezt tekinthetjük bóknak, azt gondolom.
Biztos,
ugye?
Igen, mindenképp.
Így van, és közben a harmadik nemzedék is elkezdi kitanulni a szakmát, Auguste elemér, aki Lisszabonban, meg Londonban tanulja a szakmát, tehát már egy abszolút nemzetközi vonalon mozog, és akkor jön az a katasztrófa, amit már így érintőleg említettem, az a második világháború. Na most ez gyakorlatilag olyan értelemben tönkreteszi a családot, hogy ahogy említettem, a házat bombatalálat éri, Krisztina téren van a házuk, lényegében meg semmisül. Megpróbálják az újrakezdést, 1947-ben újra megnyitják a cukrászdát, és Auguste elemér lesz az, aki ugye a nemzetközi tapasztalatai alapján már a harmadik generáció jegyében megpróbál, átveszi az üzlet irányítását. Igen, ám, de 1951-ben mindent államosítanak, ezt ismerik a magyar történelemnek ezeket a tragikus vonalait, és a családot kitelepítik Budapestről. Méghozzá Takta Szadára. Hát ami azért annyira nincs közel, és túlzás lenne azt mondani, hogy Takta Szada az a hely, ahova egy budapesti cukrász vágyna, de sajnálatos módon ez történik. Na most, ott van Szerencs mellett, tehát eléggé a ország észak-keleti részében. Nem lehet tudni, a kitelepítés pontos okát már túl azon a polgárok voltak. Ugye fölmerült az a gondolat is, hogy volt, aki a lakásukra vetett szemet, nehéz ez ma már kitapintani, meg talán nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mi történt velük. Tehát a fennmaradt forrásoknak az emlékezések alapján egy ilyen földes, egy ilyen döngölt padlójú szobán osztozott az akkor 5 fős család, egy 4x4 méteres házban. De a szakmai tudás az otti szakmai tudás. Tehát August Elemér konkrétan itt éjjelente cukrot főzött. Hát valamivel tudott szerencsére foglalkozni. És azt csinálta konkrétan, hogy titokban még esküvői tortákat is csináltotta a környékbelieknek. Tehát 1 kiló szaloncukorért kapott 2 kiló kristálycukrot. Ugye a helyi cukrászok is igyekeztek a segítségükre lenni. Majd egy idő után, hála Istennek, jobb körülmények közé kerültek, beköltözhettek a helyi kastély egyik részére, ahol 2-3 szobát használhatott a család. És aztán 1953-ban, ugye a Nagy Imre féle, az első Nagy Imre kormány enyhülése idején vagyunk, visszamehetnek Budapestre, de hát saját cukrászda az nincsen, és a régi lakásnak is csak egy részét kapják vissza a társbérletnek. Ami ugye azért
de fura.
Hát nem ugyanaz, ami korábban volt. De azért lassan, de biztosan elkezdenek visszailleszkedni, már persze a korabeli társadalmi viszonyokhoz képest, és így történik aztán, hogy engedélyt kapnak a mostani Fény utcai üzlet kibérlésére, iparengedélyt működhetnek. Itt ez egy kis helység, és az az igazság ezzel a helységgel, hogy még egy osztozniuk is kell egy fagylaltossal a kezdetén, de 1957-ben megnyílik újra az August cukrászda ezen a helyen, itt a piac mellett. Ez azért nem ugyanaz a színvonal, és nem ugyanaz a szint akkor, mint amit ugye mondjuk az egykori Déri név képviselt, vagy a ma Déri név néven ismert, úgymond Budai Zserbó, de minden esetre ide köthető az újrakezdés, és lassan, de biztosan innen kezdi aztán a család ismét mondta a tradíciókat feléleszteni, és hát ma már azt mondom, hogy el lehet mondani, hogy az ember arra jár, én meg szoktam, ugye, mert a szüleim ott laknak a Baros utcában, tehát elég sűrűn előfordulok azon a vitéken, meg én is ott nőttem föl lényegében. Úgyhogy az August mellett, hogy elmenni, az ember oda kinéz, akkor azt gondolom, hogy aki ott lakik, az tudja, hogy ez egy fogalom. Uh-huh. És ma már elég régen történt, hogy ez az újranyitás is mond, bekövetkezett. De azóta már az 5. generáció vezeti legjobb tudomásom szerint a cukrászdát. Tehát ugye August Elemér után jött August József, aki 1988-tól veszi át, és most már August Olgát is meg kell említeni. Ráadásul ugye már Pesten is van cukrászdájuk. És azért tartom én ezt nagyon fontosnak, hogy egy ilyen dolog működhet, mert gondoljunk abba bele, hogy söpörte így a történelem vihara ezen a családon.
Igen.
Ugye, az, amikor itt mondtam, hogy ez a magyar polgári fejlődés, ez fogalmazom finoman, hogy többször is megzökkent. Ennek megvan a történeti oka, nem akarok most ebbe belemenni. És nem csoda, hogy rengeteg tradicionális cég, rengeteg tradicionális vállalkozás ezt nem élte túl, nem élhette túl. Ennek persze több oka is lehet, hiszen volt olyan, ahol maguk a családtagok is meghaltak, kihalt a család, az államosítás meg minden egyéb, de ez a fajta szívós újrákezdés, azt gondolom, hogy ez az a fajta polgári etosz, ami mintaként szolgálhat ahhoz, hogy hogyan kell, amennyiben mód és lehetőség van rá, valahogy helytállni, és továbbvinni a dolgokat, és valahogy ezt a tradíciót is tovább működtetni, folytatni generációkon át. Úgyhogy nekem egy darab ilyen polgárság ez az August, és amikor láttam, hogy pont 150 évesek, akkor jutott az eszembe, talán emlékezzem meg erről az 5 generációnál.
Nagyon jól tettük.
Történetről. Ha valaki arra jár, jó szíven javaslom, hogy üljön be, mert van még egy nagyon nagy erényük. Jó sütemény. Azért ez nem egy utolsó.
Igen, nem mellékes. Csaba, nagyon szépen köszönjük, nagyon jó kis családi történet ez, és örömmel vettük ezt az ötletet, úgyhogy köszönjük
nagyon
még egyszer.
Nagyon szépen köszönöm, és hát egyszer majd az August családról is beszélgethetünk akár, mert az meg egy
következő alkalommal.
Köszönjük, szép napot, jó
munkát. Köszönöm a figyelmet,
szia. Katona Csaba történésszel elevenítettük fel az August családot, 150 éve nyitották első cukrászdájukat. Hoppá, bocsánat. És most viszont megyünk tovább rövid hírekkel, aztán folytatjuk.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.